Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Rossa Leventével, a Tabulatúra régi zene együttes alapító tagjával Molnár Péter beszélget.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Budapesti Mária Rádió stúdiójában Rossa Levente Bors zenész, zenetanár barátomat, aki a Tabulatúra régi zene együttes vezetője. És engedd meg, hogy megkérdezném, milyen családi örökséged van, milyen családból származol. Ez eleve meghatározó, ha a szüleidről beszélnél, és a gyerekkorodról, hogy milyen iskolákat végeztél, milyen történetek voltak azok, amik benned megmaradtak ebből az időszakból.
Igen, zenész családban származom. Az egyik nagypapám Rossa Ernő zeneszerző, illetve elsősorban egyházzenész volt. Sajnos a kommunista rendszer többféle szempontból megtépázta az ő emlékét, viszont bennük természetesen az a nagypapa él, akit egyébként én személy szerint sajnos emiatt nem is ismerhettem. Viszont az ő fia, az én édesapám Rossa László is zeneszerző lett, akitől ilyen végtelen sokat tanulhattam, és nagy szerencsémre együtt is zenélhetek vele a mai napig. Édesanyám pedig zongoratanár, nő a mai napig egyébként, a Jóisten segítség jó erőben, épp most ünnepelte a születésnapját, és együtt tanítunk. Nekem örök tanárom lesz, a mai napig mindig tanulok tőle, és hát nyilvánvalóan ez, a családi háttér egyértelműen meghatározta az én életemet. Az is tény, hogy nem voltam túl jó gyerek, ebből rengeteg régi történet van, viszonylag sok hegedű tanárt fogyasztottam, viszonylag sok iskolába jártam, már ami a zeneiskolát illeti, és biztos, hogy okoztam egy-két őszhajszálat ezeknek a kedves tanár, most már mondhatom kollégáknak, viszont nagyon sok csodálatos emberrel is találkoztam így sokfélevel, és sok mindent tanulhattam tőlük.
Ha mondanál egy-két nevet, aki meghatározó volt neked a pályádon?
Nézd, nehéz a teljesség igény nélkül bárkit kiemelni, de az első hegedű tanárom, aki még most is, hála Istennek, jó egészségben tanít, István Falvi Andrea, őt a mai napig legjobb hegedű tanáraim között tartom számon, és egy csodálatos ember, és ezúton is hálásan köszönöm neki a sok segítséget, amit kaptam tőle. Aztán Regőci Mari néni, Zsé Szabó Mária, Salamon Bea, aztán Römer Otto, közben még Iccés Tamást, lehet, hogy kihagytam a sorból. Azért nehéz ezt így felsorolni, mert véletlenül kihagyok valakit, és utána nagyon rosszul fogom érezni magam, de azt gondolom, hogy ők mindenképpen kiemelkedtek a sok közül, akikkel sikerült találkoznom a tanulmányaim során.
Te a Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskolába is jártál, de nem csak oda, hanem neked van egy másik oldalad, a népzene. Ha erről mesélnél nekünk.
Igazság szerint ugye édesapám nagyon sok évet töltött el a magyar népzene műfajának különféle feldolgozásaival és különféle együtteseinek írt zenékkel, és hát ez nyilvánvalóan gyerekkoromtól az én életemben benne volt. Ugyanakkor egészen szerintem a 30-as éveimig nem nagyon játszottam népzenét. Említettem Salamon Bea a nevét, akinek mondom óriási hálával tartozom, mert ő ébresztett rá arra, hogy a népzene az számomra is nyitott kapu lehet, és gyakorlatilag az ő unszolására, aztán később az ő tanítványaként az ő táboraiban tanultam rengeteg sok mindent a népzenéről, és aztán ő beszélt rá arra, hogy menjek a Nyíregyházi Főiskolára énekzene, népzene szakos tanári szakra, és végülis ott is végeztem. Így kerültem a népzene irányába.
A népzenén kívül azért te a régi zenével is nagyon komolyan foglalkozol. A Tabulatúra régi zene együttesről beszéltünk. Mikor alakult meg az együttesetek?
Az együttes az 2000-ben alakult. Tavaly ünnepeltük a 15. jubileumi évünket, és hát igen, a régi zene az szintén kívül esett az én látókörömmel nagyon sokáig, és unokatestvérem a Bence Balázssal való sok beszélgetés után elindultunk egy úton, az elhangzott az előbb, hogy honnan indult ez a dolog. Tehát elindultunk egy úton, és ahogy elkezdtünk ezzel egyre többet foglalkozni, egyre inkább, egyre mélyebbre merítettünk ebben a műfajban. Hát szerencsénkre sok kollégánk segített minket ebben, többek között az egyik itt ül velem szemben a stúdióban.
Ezt nagyon szépen köszönöm, hogy megemlíted, de kik voltak, vagy milyen együttesek voltak, amik meghatározók voltak a számotokra?
Az ismeretlenségből, mint koncertre járó és lemezhallgató embereknek nagyon sok együttes, viszont Hát teljesen egyértelműen a Kecskés Együttes, a Szentendrei Kecskés Együttes az egyetlen olyan, akikkel talán azt merem mondani, hogy személyes jó barátságban vagyunk a mai napig, és hát ők voltak mindenképpen a mi példaképeink, ha szabad ilyet mondani, ha nem sértjük meg őket ezzel, és hát teljesen egyértelmű, hogy mindannyian, nem csak a Balázs meg én, hanem gyakorlatilag az egész zenekar azért a Elkecskés András tartjuk a mesterünknek ebben a műfajban mindenképpen, bár én a magam részéről, bármennyire is nem vagyok lantos, mégis azt mondom, hogy minden szempontból én mesteremnek és példaképemnek Andrást gondolom, mert rengeteg sok mindent tanulhattam tőle, és tanulok most is, ha találkozok vele, mert ő az a fajta ember, én szerintem, akitől egy mondatból is rengeteget lehet tanulni, vagy egy zenei periódusból.
Én úgy tudom, hogy nagyon sok felé jártok az együttessel. Merre felé szoktatok koncertezni?
Hát nagyon szerencsések vagyunk, mert gyakorlatilag a teljes Kárpát-medencét beutaztuk már az elmúlt lassan 16 év alatt. Természetesen jártunk Európa más országaiban is, de nekünk mindig természetesen a hazánk volt az első, a Kárpát-medence a legfontosabb, és ha írnánk egy ilyen térképet, vagy rajzolnánk egy ilyen térképet, akkor bizony talán még büszkébb lehetnék, mint így elmondva, mert annyira sok helyen voltunk, hogy nagyon jól néz neki ez a térkép. Nagyon sok olyan településen jártunk. Elsősorban a Felvidéken, ott jártunk a legtöbbet, de gyakorlatilag Erdélyben is sokat voltunk. Megmondom, az egész Kárpát-medencét végig is körbejártuk minden irányból, úgyhogy hát mi erre nagyon büszkék vagyunk, és nagy örömmel tölt el minket, és hát a mai napig készülünk és járunk az ilyen megkeresések irányába. Tényleg csak azt tudom mondani, hogy Jóisten segítségével mi nagyon szerencsések vagyunk ez ügyben.
Ha mondanál nekünk egy-két ilyen érdekesebb fellépésetekkel kapcsolatos történetet, mert nagyon jól tudom, hogyha egy együttes sok felé jár, akkor nagyon sok minden történik vele. Tehát érdekes emberekkel találkoztok, nagyon sok emberrel tudtok beszélgetni, személyes barátságok kötődnek. Ha ezekkel kapcsolatban mondanál nekem egy-két ilyen történetet.
Hát az egyik történet, ami eszembe jut, az egy felvidéki pici magyar lakta településnek a templomában volt. Jó pár évvel ezelőtt így a karácsonyi ünnepkör okán jártunk ott egy kis nagyon rövid hangverseny erejéig, és borzasztóan hideg volt a templomban. Azt hiszem, hogy kint ilyen mínusz 7-8 fok volt, és bent is megfagyott a pohárban a víz. Az úrasztalány református templom volt egyébként, és nem voltak sokan, azt hiszem, hogy 4 darab nagyon idős néni volt. És hát bizony a zenészt ez nagyon megpróbálja egy ilyen feladat, hiszen ott ülni is épp elég, nemhogy még zenélni egy ilyen körülmények között, és játszottuk a dalokat, nyilván a hangszerekkel is küzdöttünk, a hideggel is küzdöttünk, hogy mondjam, mindenkinek megvolt a maga baja, viszont a végén azt mondta nekünk az egyik néni, hogy ő legalább 20 éve nem hallott egyáltalán magyar élő hangszeres vagy énekelt zenét, és mi egymástól függetlenül arra a következtetésre jutottunk, hogy ezért nekünk megérte oda menni. Ha volt ott egy ember, nem egy volt, de ha volt ott egy olyan ember, aki ezt mondta nekünk, hogy ő ennek örül, és neki ez bearanyozta a karácsonyát, akkor gyakorlatilag mi már nem keltünk föl hiába aznap. Hát ez az egyik ilyen történet. Aztán a másik, ami nagyon szép, az Alabai templom, az is a Felvidéken van egy református templom, ahol nagyon sokszor járunk, és hát nem akarok hülyeséget mondani, de legalább 10 év eltelt úgy, hogy nem volt villany a templomban. Nem, hogy fűtés nem volt, hanem villany sem volt. És hát kialakult egy ilyen rendszere ennek a karácsonyi koncertezésnek, hogy almamécsesekkel világítanak ott karácsonykor, és hát egy ilyen hangversenyünk van ott minden évben. Most már van villany, hál' Istennek, sőt a templomot is felújították részben, de annak a hangulata az nekünk most már teljesen összefügg a karácsonnyal. Úgy is mondhatom, hogy nem nagyon van ennélkül karácsony számunkra. Más irányú történet, szintén ugyanúgy felvidéki, amikor egy evangélikus templomba mentünk, szintén egy hasonló műsorral játszani. Egy olyan faluba, annan sajnos a magyar emberek gyakorlatilag elfogytak. Ne is menjünk bele, hogy miért, mindenki tudja. Viszont az evangélikusok ott egyébként is inkább szlovákok voltak, és egy picit meg is voltunk kijedve, hogy mi Budapestről régi magyar zenét játszó zenekar, régi magyar népzenét játszó zenekar, elmegyünk egy evangélikus templomba, ahol nagyon jól tudjuk, hogy nem is tudnak magyarul a hallgatók, mit fognak szólni ehhez, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, és nagy öröm számunkra, hogy nagyon nagy sikerünk volt. a legnagyobb sikert az evangélikus lelkész úrnál, a tiszteleti úrnál értük el, hiszen ő vett is tőlünk lemezt, és legalább negyed órán keresztül próbára tette a fordító tudását, hogy beszélgettünk arról, hogy mennyire örül annak, hogy itt lehetünk. Szóval mi zenészek talán ezekben a dolgokban kapunk visszacsatolást, nyilván azon túl, hogyha elmegyünk valahol és játszunk 200 ember előtt, nyilván az is egy óriási élmény, és szerencsére ebben is volt részünk nem egyszer. Érdekesebb történetnek nekem ezek jutottak most eszembe.
Nagyon sokat beszéltünk a Tabulatúra együttesről. Én szeretném megkérdezni, hogy milyen hangszereket használtok, mert tudom, hogy nagyon sok érdekes hangszere játszottok az együttesen belül.
Igen, a hangszerekkel kapcsolatban az alakult ki, hogy ugye nálunk van pengetős, fúvós és vonós része úgymond a zenekarnak, természetesen vannak ütősök is, és vannak nagyon sok közreműködőnk is, de ugye alapvetően a Huber Henriett, Bence Blázs, Rossa Levente, mi így hárman vagyunk a gerincernek a zenekarnak. Henny ő furujákon játszik, nagyon sokféle blokkflőtén, ezen kívül tekerőlantozik is. A Balázs ugye a pengetős hangszereknek a tudója, és én pedig a vonós hangszereknek vagyok a felelőse, és hát az évek során nagyon sok hangszert összegyűjtögettünk, aminek a nagy részét Kovács Emil barátunk készítette a Pók utcai lakótelepen. Mindig megkérdezik tőlünk, hogy ezeket a csodás hangszereket honnan szerezhetjük be ez így a 2000-es évek után, és hát miért nagy szerencsénk van, mert a Pók utcában lakik Emil barátunk, aki elképesztő csodákra képes. Mi megálmodunk egy hangszert, hogy nézd, Emil, van egy képen egy ilyen piccolo violino, és akkor ő gyakorlatilag fölhív telefonon egy-két hónap múlva, hogy te Levente, én csináltam egy ilyen hangszert, nem nézed meg? És hát csodák születnek így, úgyhogy mi nekünk innen van ennyi hangszerünk, innen van rengeteg sok kornak megfelelő hangszerünk. Mi mindig próbáljuk a dallamhoz és az énekhez való korú hangszerelést is megvalósítani. Nyilván rengeteg sok kompromisszummal jár ez, de azért a szándék az mindenképp ez.
Te személy szerint milyen hangszereken játszol, hagyd kérdezzem?
Hát nyilván elsősorban ugye a népi hegedű az azért benne van a tabulatúrában is, hiszen nagyon sok népzenei összefüggés van a régi zene és a népzene között. Ezeknek egy részét azt népzenei hangszerelésben is előadjuk, tehát emiatt sokszor játszom sima mai használatos népi hegedű, illetve hát klasszikus hegedű, hiszen ott nincs nagy különbség. A régi hangszereket tekintve középkori hangszerek közül játszom rebeken és fidulán, néha basszus rebeken is. Aztán játszom barokk, illetve korabarokk hangszerek közül barokk hegedűn, quinton, violán, említett piccolo violinon, és hát nyilván itt mi vagy nem elvágólagosak ezek a kor meghatározások. Ezek használhatók gyakorlatilag a 10. századtól a 18.-19. századig a megfelelő hangszerkíséretekkel, tehát én nagyjából ezeken játszom, remélem nem hagytam ki semmit.
Gondolom a hallgatókat nagyon érdekli, és engem is, hogy maga a tabulatúra szó, az mit jelent? Tehát az együttesnek a neve lényegében hogyan alakult ki, és mit jelent?
Igen, ez is egy érdekes dolog. Ugye a mai embernek a tabulatúra szó általában ismerős, de nagyon sokan már nem tudják, hogy ez micsoda. Ugye aki gitározni tanul, az a mai napig gitártabulatúrát azért láthatott, illetve a mai napig rengeteget le lehet tölteni az internetről. Sőt, hát ha valaki bejött tabulatúra, akkor inkább ilyeneket fog találni, mint a mi weboldalunkat. Hát nyilván a kottának egyfajta ős a tabulatúra, nagyon sok fajtája létezett. Ugye mindig elmondjuk a gyerekeknek, hogy a régi időkben a hangrögzítő eszközök nem lévén óriási jelentősége volt a kottának, illetve hát előtte a tabulatúrának, fogástáblázatoknak és különféle ilyen mai szóval azt mondanám, hogy inkább a táblázat irányába irányuló lejegyzésformáknak, és hát gyakorlatilag ezeknek a gyűjtőneve a tabulatúra, én így tudom megfogalmazni.
Azt is tudom, ha szabad ezt elárulnom, hogy te nem csak ilyen zenével foglalkozol, azon kívül még nagyon sokféle helyen játszol. Milyen produkciókba szoktál részt venni, vagy mibe voltál eddig benne személyesen, mint muzsikus?
Hát nézd, most ha a régi zenétől eltekintünk, hát most már nagyon-nagyon sok éve játszom különféle színházi produkciókban, úgymond színházi zenészként, színházi hegedűsként, nem csak szó klasszikus értelmében a színházi járokban ülő zenészként, hanem sokszor játszom is a darabokban színpadi hegedűs, ha van ilyen titulus egyáltalán a hivatalos világban.
Mármint aktív színészként, igazság szerint.
Igen, hát még olyan is előfordult, hogy egy-egy rövid szöveget is el kellett mondanom, de azért gondolom, hogy azért én inkább a zenében vagyok egy fokkal jobb, ebből következőleg azért inkább zenélek ott is, de mondom, előfordul ez is az is. Hál' Istennek a mai napig elég sok ilyen színházi produkcióban vehetek részt, de tehát játszottam én a pesti színházak nagy részében is, vidéki színházakban is sok helyen, és hát játszom a mai napig is, sőt most az újabb időkben ez a nagyon sok ilyen magánszínház alakult, ilyen kisebb társulatok, és azok közül is jó néhányban sikerült hasonló formában játszani. Meg hát játszom én egyébként stúdiózenészként elég sok más projektben is.
Értem. Én azt is tudom, hogy te nem csak zenész vagy, hanem 1999-ben elvégezted a Magyar Rádió hangtechnikus képző tanfolyamát. Ez mit jelentett számodra? Ez egy külön történet, nagyon érdekes lehet, hogy valaki nem a mikrofon egyik oldalán ül, hanem a másik oldalán kell neki tevékenykednie. Ez nálad hogyan működik a gyakorlatban?
Hát igen, amint beszéltünk róla, ugye a szüleim zenészek voltak, és gyerekkoromban nagyon sok próbán ültem, és hát nagyon sokszor odaültettek a hangtechnikus mellé, mert hova tegyenek szegények, ugye ők dolgoztak, én meg ott voltam, és hát így nagyon jó barátságot kötöttem ott több hangtechnikussal is, pici gyerekként, tehát most ilyen 5-6-8-10 éves koromban volt ez, és valószínűleg ebből adódott az a vonzalom a dolog műszaki része irányába is, hogy mindig is érdekelt, tehát onnantól kezdve kisgyerekkoromtól érdekelt a hangtechnika, és aztán arra jutott az életem, hogy beiratkoztam végül is a Magyar Rádióba erre a tanfolyamra, ami rengeteg sok érdekességet tartogatott számomra, és aztán 2000-től gyakorlatilag már saját stúdióm is volt, sőt dolgoztam 6 évig hangtechnikusként hivatalosan a Honvéd Együttesben is, és aztán azóta meg a saját stúdiómat alakítgatom, vezetgetem, építgetem, és így a mikrofon túloldalán is szoktam ülni valóban. Igazából eleinte nagyon furcsa volt, amikor helyet kellett cserélnem, és valóban egy furcsa dolog volt, de hát azért most már elég sok idő eltelt, úgyhogy most már megszoktam, úgyhogy fel se tűnik ez.
Aki ilyen elfoglalt ember, mint te, annak azért valamennyi szabadidejének kell, hogy legyen. A szabadidődben mivel foglalkozol, mi a hobbid, mit szeret csinálni?
Hát igen, a szabadidő az, amiből mindig a legkevesebb van, vagy mindig többet szeretne az ember, de hát gondolom ezzel mindenki így van. Hát nekem a feleségemmel kutyáink vannak, az a fő hobbim talán, ezt kijelenthetjük, hiszen ők a mindennapjainkat betöltik, úgymond, és ráadásul viszonylag sokan vannak, tehát hogy ez meghatározza a helyzetet, és nem is olyan picikék. Sokat kell velük foglalkozni, sétáltatjuk, ide visszük, oda visszük, sok dolog van vele. Viszont egyben ez egy óriási lehetőség is, mert így, hogy mondjam, nem mintha ürügy kéne rá, hogy kimenjünk a természetbe, de így még egy ok van rá, hogy az ember kimenjen egy fagyos hajnalon a rétre, én csak így hívom ott, szerencsére, ahol lakom, ott ez viszonylag könnyen összehozható, és hát óriási élmény az a csönd, az a nyugalom, ami ilyenkor megszállja az embert, és ez nekem óriási föltöltődést ad. A másik hobbim, az én nem is szoktam hobbinak hívni, mert én rendszeresen sportolok, és így gondolom, hogy ez nem hobbi igazából, de én ha tehetem, akkor hetente 2-3-szor kergetem a labdát, fotbalozom. Egyébként gyerekkoromban az volt az ágyam, mindig ezt emlegeti édesanyám, hogy focista akartam lenni és zenész. Hát focista nem lettem, de megmaradt a sport szeretete, és emiatt én most is heti 2-szer biztosan a focipályán vagyok. Sokszor fájdalmas arccal jövök le, de azért mindig megteszem a magamét. Úgyhogy talán ha hobbit emlegetünk még, akkor némileg a motorkerékpározás az fölmerül. Már sajnos arra tényleg elég kevés időm van, de azért amikor ilyen melegebb nyári napok vannak, akkor néha oda keveredek a motorom mellé, és akkor van egy-két boldog órám ez ügyben is.
Még egy nagyon fontos kérdésem lenne a riport végén, hogy neked személy szerint a hit és a jóisten mennyire van jelen az életedben, mennyire meghatározó a számodra?
Azt gondolom, hogy azt szokták mondani, hogy az ember öregszik, ez egyre inkább előjön. Nagyon sok olyan ember van, aki fiatal korában kevésbé vallásos, és idősebb korára meg sokkal vallásosabb lesz. Én úgy gondolom, hogy nekem a másik nagypapám egyébként református lelkész volt, és egész kicsi gyerekkoromtól kezdve nagyon sokat voltam templomban. Aztán utána pedig a zenekarral nagyon-nagyon sok, nem is feltétlenül úgy fellépésen, de nagyon sokat voltunk istentiszteleteken, és nagyon sokat játszottunk többek között veled együtt is különféle ilyen projektekben, amik a hithez közelebb viszik az embert. És én azt gondolom, hogy az én életemben ez olyan szempontból okozott változást, hogy az ember a mindennapi rohanásban nagyon sokszor elfelejti ezt. Lehet, hogy amikor valami baja van, akkor hirtelen észbe kap, hogy húha, hát akkor itt vagy én vétkeztem, vagy én nem figyeltem oda esetleg erre eléggé. Viszont mi zenészek ilyen szempontból talán szerencsések vagyunk, mert így könnyen ráébreszt minket a hitünkre egy ilyen különféle közreműködés valamilyen templomban történő fellépés okán. Úgyhogy így én gyakorlatilag egyre közelebb kerülök az Úristenhez ez úton, és azt gondolom, hogy ez nagyon sokszor segít nekem a mindennapi problémákon, és az életvezetésemen is.
Levente, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Rósa Leventével, a Tabulatúra régi zene együttes alapító tagjával Molnár Péter beszélgetett.